Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, úgy, ahogyan azt a bibliaolvasó útmutató erre a mai ünnepnapra, reformáció napjára kijelölte, és amint megírva találjuk, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a harmadik rész 11. versében a következőképpen. Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, itt ebben a gyönyörű szép Szentendrei templomban, amelynek immár orgonája is van, és odakint a kinti gyülekezet, ezért is köszöntöm a B-középet, akik ott kint ülnek, és együtt örülnek velünk, és az Isten tiszteleten annak a végén aztán együtt lesz majd a két sereg. Remélem, hogy kint is hallani lehetett az orgonát, és együtt is énekeltetek a benti gyülekezettel, hiszen ez is összekapcsol minket. Szeretett testvéreim, ez az ige, amelyet nem én választottam, hanem amit az evangélikusok által a világ számos országában használt lózunk, bibliaolvasó útmutató jelölt ki számunkra, egyértelműen arról tanúskodik és arra mutat, hogy ma a reformáció ünnepét Krisztus ünnepnek kell tartanunk. Ez már is megóv minket attól a kísértéstől, hogy egy embert, egy még oly halálmegvető bátorsággal a nyilvánosság elé lépő embert dicsőítsünk. Persze elismerés illeti dr. Luther Mártont, meg a többi reformátort, Calvin, Wesley-t és a többieket, akik a maguk idején, maguk korában nem tehettek mást. Megálltak, a megállás szimbólumaként szolgáltattak példát arra, hogy hogyan kell Istenről tanúskodni, akkor is, hogyha az veszedelmes, hogyan kell vállalni a nyilvánosságot, a tézisek, a tételek megvitatásának a szándékával, hogyan kell akár életük kockáztatásával is szolgálni azt a legnemesebb ügyet, amerre ők szerződtek, hogyan kell vállalni a vitát, hogyan kell vállalni a más véleményekkel való ütközést, és mindenek felett a tanúskodást Jézus Krisztusról. Nos, ezek a személyek, akik előttünk jártak, egyértelműen Krisztusról tanúskodtak. Rámutattak a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusra. Ezért most is ő kell, hogy itt legyen ünneplésünk középpontjában. Őróla szól az igehirdetés, őt szólaltatjuk meg az énekben, ő dicséri az orgona hangja, és az ő nevében vagyunk különböző felekezetű keresztény testvérek együtt itt reformáció ünnepén. És milyen jó, hogy ökumenikusan tudjuk ünnepelni reformáció ünnepét. Ökumenikusan tudjuk ünnepelni magát, Jézus Krisztust. Eltörpülnek azok az akadályok, amelyek korábban toronyként álltak közöttünk, elválaszthatatlannak tűntek. Ma is természetesen megvannak a felekezetek közötti különbségek, de ezeket immár át lehet lépni. Akkor leginkább, ha mindannyian bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus van középen, és senki sem akar közülünk más alapot vetni a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ezért, amikor most oly sokszor beszélünk az 500. évfordulóról, megmondom őszintén, hogy magam is nagyon vártam ezt gyerekkoromban, jó papgyerekként is. Arra gondoltam, hogy mi lesz majd 2000-ben, hány éves is leszek, meg mi lesz majd 2017-ben. Mert úgy már beoltott édesapám, beoltottak az otthoniak arról, hogy a 2000-es évforduló mellett, majd a 2017-es is egy nagy évforduló lesz. Nos, bármilyen sokat is beszélünk erről az 500. évfordulóról, azért ne felejtsük el, hogy egyházunk, és most az evangélikusoknak és reformátusoknak mondom, egyházunk nem 500 éves, hanem 2000 éves. Az első 1500 év is a miénk is. Annak áldásaival és örömeivel, Szent Ágostontól kezdve, a Klüni reformon keresztül, egészen Wiklifig, Husz Jánosig, Walt Péterig és másokig, de ennek az egyháznak az 1500 éves történetéből a bukdácsolás nyomorúsága is a milyen kell, hogy legyen. Isten óvjon bennünket a triumfalizmustól, amely azt sugallná, hogy addig csak rossz volt, és mostantól a reformációtól kezdve minden csak jó. 2000 éves egyháztörténetünk arra kötelez, hogy bűnbánattal álljunk meg, emlékezve arra is, amit vétettünk Isten ellen és embertársak ellen, ugyanakkor reménységgel tudjuk szolgálni a mi Urunkat, aki folyamatosan akarja a reformációt, az egyház megújítását, igen, 2017-ben is, és Szentendrén is. Ezért örülünk annak, hogy ebben a 2000 éves folyamatban lehetünk, amelynek egy nem elhanyagolandó állomása volt az 500 évvel ezelőtti esemény. De mindenek előtt, ismétlem, a mai ünnep, Krisztus ünnep kell, hogy legyen. Erre emlékeztet Pál apostol is, más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. Maga Jézus is a tanításában, például a hegyi beszédben, a példázataiban, amiket ott elmondott, egyértelműen tanúskodik arról, hogy az alap biztos kell, hogy legyen. A kétféle házépítés történetére gondolok, mert amikor valaki kősziklára építi a házat, akkor jöhetnek a viharok, szelek, mint ahogyan az elmúlt napokban is nagy-nagy viharok, szelek és mindenféle megpróbáltatás volt ezen a vidéken is, de a kősziklára épített ház biztosan megáll. A fövenyre épített ház viszont meginog, mert nincs jól megalapozva. Jézus nem véletlenül beszélt erről, hogy csak a biztos alapra szabad építeni. És amikor Pál apostol, aki Jézus Krisztusnak nem volt a földi életében tanítványa, sőt üldöző ellensége volt keresztény üldözőként, találkozott aztán ő vele a feltámadott Jézussal, de Pál apostol is ismerhette ezt a jézusi tanítást, és ezért vallja azt, hogy nem lehet más alapot vetni, csak azt, amely már adatott. Jézus, mint egy biztos kőszikla, amely alapul szolgál mindannyiunk számára. A probléma az, hogy ebben a 2000 éves egyháztörténetben, de bizony még annak az elmúlt 500 éves szakaszában is, az egyház hajlamos volt inkább fővenyre építkezni. Mit jelentett az, hogy kőszikla helyett fővenyre akartunk építkezni, és olykor ma is ilyen Isten kísértő vállalkozásba kezdünk? Amikor Isten helyett emberek dicsőségét szolgáljuk. Amikor nem Istentől várunk elismerést, hanem emberektől dicséretet. Amikor eltérünk az ő útjaitól, akár saját magunk gyengesége, vagy mások gyengesége szolgálatába szegődve, nem követjük azt az egyértelmű utat, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus kijelölt. Voltak és vannak az egyház történelemnek ilyen kísértései. Akár csak az Ecclesia Militans, a katonáskodó, erőszakos egyház, amely hódítani akar, erőszakkal kíván fellépni, ahelyett, hogy a jézusi szelídséget képviselné. Vagy az az egyház, amely nem eléggé nyitott, befogadókész, akár az egyik mai útmutatóbeli igére is gondolok, amikor azt mondja Pál apostol egyértelműen, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. A bezárkózó egyház, az ajtóit bezáró egyház letér Jézusnak az útjáról. És ebben a pontban is utalhatunk arra, hogy Luther nem akar bezárkózó egyházat. Ő maga is kilépett a templom falai közül. A ma 95 tételét nem a Wittenbergi vártemplom kapujának belső felére, egyfajta belső hirdető táblára tette ki, tűzte ki, hogy az egyházi közvélemény ismerje azt meg, hanem kilépett a templom kapuján, és a vártemplom kapujának külső felületére szögezte ki a tételeit. Nekünk is kell vállalni ezt a nyilvánosságot, nekünk is kell vállalni azt, hogy megmérettetünk a tanításunkkal, vállaljuk azt, hogy mások esetleg vitatják, mások esetleg kétségbe vonják azt, amit mi hiszünk és vallunk, de éppen ezekben a termékeny vitákban erősödhet meg a mi hitünk is, és erősíthetjük meg a másikat is. Tehát bátran ki kell lépnünk a templom falai közül, és ismét azokhoz fordulok, akik odakint vannak, és lehet, hogy olykor elszenvedik azt, hogy ott sétálók talán barátságtalan megjegyzést tesznek, de milyen jó, hogy ez is lehetőséget ad arra, hogy tanúskodjanak arról, hogy itt bent istentisztelet van, hirdettetik az ige, szól az orgona, itt olyan közösség van, amely Jézus Krisztus dicséri. És őről szeretnénk tanúskodni itt bent is, és odakint is. Luther azt szerette volna, azon fáradozott, hogy az egyházat visszavezesse ehhez a biztos alaphoz. Mert rajta kívül nem vettetett más, Jézus Krisztuson kívül. Nem Luther maga akart ez az alap lenni. Tévedésben lennénk, hogyha Luther tekintenénk egyház alapítónak. Jézus Krisztus ennek az egyháznak az alapítója, alapja, és más alapot mi sem vethetünk. Ezért hozzá kell térni. Ismét a 95 tételnek az elsőjét, a legelsőjét idézem, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés, megtérés legyen. A reformáció úgy indult, mint egy nagy megtérési mozgalom. Milyen jó lenne, hogyha így lennénk a Semper Reformanda, a folyamatos reformáció jegyében ma is megtérési mozgalom, belátnánk bűneinket, amit egymás ellen vétettünk, más felekezetű testvérek ellen, talán figyelt a gyülekezet azokra az imádságokra, amelyek már elhangzottak, és majd figyelni fog, amelyek el fognak hangozni, ahol bocsánatot kértünk és kérünk, amiatt, amit egymás ellen vétkeztünk. És amikor egymás ellen vétettünk, akkor a mi Urunk ellen is vétettünk. Ezért egymástól kell bocsánatot kérni, de a Zsoltárossal együtt azt is mondanunk kell, egyedül ellened vétkeztem. De ezért a bűnbocsánat forrása is a mi Urunk, aki azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, menj el, és többé ne vétkezzél. És akkor egymással is ki tudunk engesztelődni, békejobbot tudunk egymásnak nyújtani, úgy, ahogyan az istentiszteleten, az evangélikus istentiszteleten is van erre lehetőség, hogy a paxot megosztjuk egymással, Krisztus békéjében közösen részesedünk. Éppen egy évvel ezelőtt, 2016. október 31-én, személyesen egy olyan istentiszteleten lehettem jelen a svédországi Lundban, ahol a Luteránus Világszövetség vezetői, képviselői és a Vatikán képviselői Ferenc pápával az élen voltunk együtt, és egymásnak meggyóntuk a bűneinket. Elmondtuk azt imádságban, hogy mennyit vétettünk egymás ellen, és aztán fogadtuk a feloldozást, és jobb kezünket nyújtottuk egymásnak, átöleltük egymást. Ferenc pápa nem csak a férfi lelkészeket ölelte át, hanem a svéd egyház érsek asszonyát is, Antje Jackelent is. Ezzel is jelét adta annak, hogy a korábbi bezárkózáshoz képest imár a katolikus egyház is nyitottabb korábbiakhoz képest. Szeretett testvéreim, ezt a békegesztust kell nekünk is továbbadnunk, azzal a tudattal, hogy más alap nem vethető Jézus Krisztuson kívül. Ezért, ha hozzá közeledünk, akkor egymáshoz is közeledünk. És megfordítva, ha egymáshoz is közeledünk, akkor hitünkben, Krisztus hitünkben is erősödünk. És a reformáció története, és mondom, hogy bűnbánattal kell itt visszagondolnunk az elmúlt évszázadokra, sajnos arról is tanúskodik, hogy könnyen eltért attól az úttól, amelyre eredetileg indultak, amelyen indultak, és újra visszatértek bűnökbe, kísértésekbe, botlásokba. Az egyik ilyen kísértés folyamat volt, amikor a templomból sok mindent kiraktak amiről azt gondolták, hogy az nem összeegyeztethető Isten igéjével, a Szentírással. Megjelentek Wittenbergben is, Luther kedves templomában is, miközben ő Warburgban távol volt kényszerűségből, hiszen átok alatt volt. Megjelentek a képrombolók, összezúzták a képeket, szent képeket, oltárokat, szobrokat, mert azt mondták, hogy ezek nem idevalók. Későbbi korokban nagyon sokszor az orgonát is elpusztították, mondván, hogy az az ördög hangszere, hiszen azt világi célokra is használják sokfelé, ilyen hangszereket, hasonló hangszereket legalábbis, és nem lenne szabad ezeket megtűrni. És milyen jó, hogy aztán Luther vállalta itt is a vitát, és újra megjelent Wittenbergben, és prédikációival igazította helyre a megtévedt lakosságot, a megtévedt híveket, és ellenállt ennek a pusztításnak, képrombolásnak, a hangszerek pusztításának. És milyen jó, hogy azóta is olyan egyház tudunk lenni, amelyik szereti a szépet, megbecsüli a művészeti értékeket is, mindazt az Ars Sacra, a szent művészet jegyében Isten szolgálatába is tudja állítani. Ez a templom is a maga szépségével erről tanúskodik. És ha lehet, akkor most 14 év után még szebb lett ez a templom, hiszen gazdagodott ezzel az orgonával. Nem egyszerűen csak díszítő elemként, hanem azért, hogy valóban a gyülekezet átélje, hogy az Isten tisztelete még szebb, Istennek még inkább tetsző lehet, de hogy hívogasson ebbe a templomba olyanokat is, akik először talán csak a művészet, a zenekedvelés miatt lépik majd át a templom küszöbét, de hiszem, hogy idővel megérintheti őket az isteni ige, a hirdetett ige, és Isten szent lelke a hívek hívogatásán keresztül is ide hívhatja, ide szeretheti őket. Szoktak idézni Luthertől sok olyan mondatot, amely az ő zene szeretetéről tanúskodik. Magunk is énekeltük az erős vár a mi Istenünket. Valaki azt mondta, hogy ez a reformáció Marseillaise egyfajta induló, egyfajta rendíthetetlen hitet, sugalló, helytálló himnusz. Mindenképpen bizonyos, hogy Luther művelte a zenét, és a zene segítségével is Isten szolgálatát végezte. Ezt mondta egy helyen, a zene Isten felséges ajándéka, közel áll a teológiához. Ő maga is korálokat, énekeket írt, amelyeket aztán evangélikus és a protestáns felekezetek általában református, baptista, más felekezeti testvéreink is énekelik. Zsoltárokat költött át, zenésített meg, lelki és gyermek dalokat komponált. Ez különösen is kedves volt a szívéhez. Hadd mondjam ezt ebben a templomban, ezelőtt a gyülekezet előtt, ahol otthon vannak a gyermekek, ahol helye van a gyermekeknek. És milyen jó, hogy gyermekdalokokon, énekeken keresztül is ők megtalálhatják itt a helyüket, és érezhetik, hogy itt szükség van rájuk, és ők is a maguk csilingelő gyermek hangjával dicsőíthetik az Istent. Luther ezt mondta egy helyen, a gyerekeknek énekelniük kell, és zenét tanulniuk a matematikával együtt. Szerinte Krisztus hatalmas erővel száll alá az éneklő gyermek szívébe, és aztán a kiadott énekhangon keresztül újra a magasba lehet emelkedni. Igen, szárnyaló ének ez. A szárnyaló ének segítségével emelkedhetünk, és ebben az orgona, az új orgona segítségünkre lehet. Szeretett testvéreim, örüljünk reformáció ünnepén a kapott ajándéknak, örüljünk az újra felfedezett egységnek, és ennek az egységnek munkálói, szolgálói legyünk a továbbiakban is. Mert a felolvasott ige, hogy más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus, egy olyan fejezetben szerepel, és még erre utalok röviden, amely fejezetben Pál apostol nagyon határozott szavakkal ítéli el a pártoskodást. Mert nem csak az építkezés képét használja itt, hogy egy bizonyos alap van, és arra kell építkezni, hanem egyfajta agrár metaforát is használ. Én ültettem, Apollós, egy másik tanítvány öntözött, de a növekedést a Krisztus adja. És azt mondja Pál, nem lehet szembeállítani őt, Pált, Apollóssal, vagy Péterrel, vagy bármelyik tanítvánnyal. Jaj annak a gyülekezetnek, jaj annak az egyháznak, amely ilyen embereket tűz a zászlajukra, és egyikük azt mondja, én Pálé vagyok, másikuk azt, hogy én Apollósé, a harmadik azt, hogy én Péteré, és talán csak egy negyedik mondja azt, hogy ő Krisztusé. Pál azt mondja, hogy mindannyian Krisztusé kell, hogy legyünk. Mert ki az a Pál, ki az a Péter, ki az az Apollós? Szolgák csupán. Ezért mi is fel kell, hogy tegyük a kérdést. Ki az a Luther? Ki az a Calvin? Ki az a Wesley? Szolgák csupán. Ő Krisztus szolgálatában kell, hogy legyenek. És addig hiteles az evangélium hirdetés, addig hiteles a lelkészi, gyülekezeti szolgálati Szentendrén, amíg a lelkipásztorok, a presbiterek, a gyülekezeti tagok ennek tudatában végzik szolgálatukat, hogy ők szolgák csupán Jézus Krisztus szolgái. Ezért legyen reformáció ünnepe megerősítése annak az elszánásunknak, hogy nem egymás ellen, még csak rossz bántó viccek keretében is, nem egymás ellen, hanem a másikért, a másikról jót mondva tudunk szolgálni, közösen tudunk tanúskodni arról, hogy nekünk egy Urunk van. Fogadjuk örömmel ezt az orgonát, fogadjuk örömmel a másik testvért, akivel itt lehetünk most az Isten tiszteleten, de mindenek előtt fogadjuk örömmel az élő Jézus Krisztust, aki itt van közöttünk, és valljuk mi is október 31-én, a reformáció napján, más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus, aki a Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztust küldted, és szólaltattad meg évszázadokon keresztül. Köszönjük, hogy most is őróla tanúskodhatunk. Köszönjük, hogy ő az, aki az egységet tudja munkálni, teremteni most is közöttünk. Add, hogy a szentendrei közösségek és a környező települések ezt az összetartozás érzésüket meg tudják fogalmazni, és legyen mindannyiunkban nagyon határozottan az a szándék, hogy közösen tanúskodunk őróla, mint hitünknek egyetlen fundamentumáról. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.